Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Nemzeti Konzervativizmus konferencia egy szimbolikus esemény, amely jól írja le Európa helyzetét, mondta miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva Brüsszelben. Orbán Viktor szerint Európa a szabadság és az elnyomás határmesdjéjén egyensúlyoz. Azt nyilatkozta, a rendezvény betiltása, majd később az engedélyezése olyan, mintha a 80-as évek végén lennénk Magyarországon, amikor a szabadság erői meg az elnyomás erői viaskodnak egymással. Örülünk, hogy még szabad beszélünk Brüsszelben, tette hozzá. Éjszaka a belga bíróság hatályon kívül helyezte a Nemzeti Konzervativizmus konferencia megtartását tiltó polgármesteri határozatot, a rendezvény korlátozás nélkül folytatódhatott Brüsszelben, közölték a szervezők az MT-vel. Korábban a konferenciának otthont adó brüsszeli kerület polgármestere Emir Kir végzést adott ki a rendezvény betiltására. Brüsszel nem kezeli jól a migrációs válságot, az elmúlt héten elfogadott migrációs paktum pedig olaj a tűzre, jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. Zsigmond Barnapál azt mondta, a 10 jogszabályból álló paktum, noha többen ellene szavaztak vagy tartózkodtak, minden tagállamra kötelező lesz és nyílt meghívót jelent az illegális migránsok számára. A szolidaritási mechanizmus szerint 20 ezer euróval váltható ki egy migráns átvétele. Elakadt a deficit csökkentés folyamata 2023-ban a költségvetési tanács szerint. A testület a tavalyi büdzsé végrehajtását és az államadóság alakulását véleményezte. A fő ok, hogy a magas infláció miatt visszaeső belső kereslet következtében az adóbevételek elmaradtak, míg a kamat és nyugdíjkiadások nagyobbak lettek a vártnál. A magyar GDP idén 2,2, jövőre 3,3%-kal nő, a tavalyi 0,9-es csökkenés után az IMF most ismertetett becslése szerint. Az infláció pedig a tavalyi 17,1 után idén várhatóan 3,7, jövőre 3,5% lesz. Már csak nem 50%-kal emelkedett a földgáz ára a február közepi mélyponthoz képest, hívja fel a figyelmet a Portfólió gazdasági portál. Szakértők elemzése szerint az emelkedést elsősorban a közel-keleti feszültségek fokozódása, főként az izraeli-iráni konfliktus, valamint az ellátási zavarok okozzák. A rezsicsökkentésnek köszönhetően Európában a magyar családok kapták legolcsóbban a háztartási villamos energiát és földgázt márciusban is, tette közzé a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Németh Szilárd a júniusi európai parlamenti választás egyik tétjének nevezte, hogy sikerül-e ezt megvédeni. Népszerű az online értékpapírszámla nyitás, 4 hónap alatt 40 ezeren nyitottak így számlát, és 60 milliárd forintért vásároltak állampapírt, jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett, tavaly december óta mobil applikáción vagy számítógépen keresztül mindössze néhány kattintással lehet számlát nyitni a Magyar Államkincstárban. A Központi Statisztikai Hivatal a régiós üzemanyagárak monitorozása és összehasonlíthatósága érdekében pénteken közzéteszi új kísérleti statisztikáját. Az üzemanyagár kísérleti statisztika alapját az Eurostat Weekly Oil Bulletin jelenti, amelynek adataiból a KSH régiós átlagárat számol a 95-ös benzin és a dízel üzemanyagokra vonatkozóan. Előzőleg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a KSH adatai alapján hozzák majd meg a kormányzati döntést, hogy beavatkoznak az üzemanyagárakba valamilyen módon, hogy az ígéret, miszerint régió szinten a középmezőnyben kell lennie a hazai áraknak, teljesüljön. A tárcavezető még múlt héten egyeztetett az olajiparági szereplőkkel, azóta a benzin ma 2 forinttal drágult, pénteken 7 forinttal nő majd, az ára, igaz, akkor a gázolai 6-tal csökkenni fog. A jövő héten rendezik meg Magyarországon a termékenység tudatosság hetét, közölte Rétvári Bence. Arra hívják fel a fiatalok figyelmét, hogy az életkor és az életmód rendkívüli mértékben befolyásolja a gyermekvállalást. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára kifejtette, habár a meddőség ma már népbetegség, a fiatalok sokszor mégsem gondolnak bele, hogy foglalkozniuk kellene ezzel a kérdéssel, ezért közérthető módon ingyenes programokon szeretnék nekik átadni a tudást, és felhívni a figyelmet arra, hogy az életkor és az életmód tehát rendkívüli mértékben befolyásolja, tud-e valaki gyermeket vállalni. Özönvíz csapott le Dubajra. A heves esőzések és zivatarok az Egyesült Arab Emírségek egyes részein súlyos áradásokat okoztak, luxusautók merültek a mély vízbe, miközben a városi hatóságok azt tanácsolták az embereknek, hogy maradjanak otthon. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben még borultabb, aztán gomoly felhős lesz az ég, elszórtan várhatók záporok, hódarazáporok, néha zivatar is kialakulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 1 és 5 fok között, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Balog Gyula, Gyöngyös felsővárosi plébános hivatás történetét ismerhetik meg. A riporter Pap Ildikó.
Fogal lelkiségben én nagyon rácsodálkoztam az elején, egy óriási lökést adott a pasztoráció, hogy miért foglalkozzak házasokkal. A házasságnak is egy nagy üzenet értéke van, ha az evangéliumot elkezdik élni. Házas pár kapcsolatában is, vagy ifjúság körében is. És hát a foglalkozó mozgalomban mondjuk van a Máriapoli, ez a nyári találkozó, ott vegyes. Tehát ott vannak a házasok, a papok, a szerzők, mindenki. Úgyhogy talán ez is egy élmény volt, hogy első ilyen találkozón, amit csak néztem és bámultam és próbáltam, mint a száraz szivacs a vizet befogadni. Magdeburgban voltam, az NDK-s terület volt még akkor. Ezzel vettünk részt. És ökumenikus is volt, olyan értem, hogy voltak evangélikusok is. És emlékszem, egy csoportbeosztásba kerültem, ahol volt egy német, volt egy olasz, meg volt egy madagaszkári, aki csak ott tanult az egyetemen, NDK-ba, és tudtunk beszélgetni, hogy Krisztus evangélium milyen erős is, és az egész találkozónak az üzenetét talán ott nagyon megérintett, és lendületet adott, hogy még jobban mélyedjek el ebbe a lelkiségbe.
Közösségekbe ezt hogyan lehetett bevinni? Ugye 1978-ban szenteltek, az első állomás helyed Újfehértó volt, de ugrok is egy picit, mert ott nem csak káplán voltál, hanem néhány évvel később visszakerültél oda plébánosnak is.
Ez olyan, mint ahogy néha az öreg papok mondták mindig, hogy az első helyed olyan, mint az első szerelem papságban is, hogy oda kerülsz valahová, és hál' Istennek a szeretet megtanított arra, hogy legyek alázatos. Tehát nem én vagyok a legokosabb, nem én mondom meg a tuttit, hanem ugyanúgy szeressem őket, és készüljek a hittanórára, a predikációra, és lassan megszület. Nem nagy csapatok születtek meg, de hogy 15-20 fiatal mozgott, azokkal az nyilván most a pasztorációs módszerekről nem akarok beszélni, de ott is ugyanez volt, amikor fölfigyeltünk a új emberbe, szerkesztett egy rovatot, újságíró, meghalt már, és közzétette, hogy lehet beküldeni tapasztalatokat. És 3 nyolcadikos hittanoson beküldött egy tapasztalatot, és leközölte az újságba. Mert akkor már gyakoroltuk, hogy mi lenne egy hétig éljük ezt is, amíg egyre teszek a legkisebbek, nekem teszitek például egy mondatot. És csodát tesz az ige. Tehát egy nyolcadikon most nehezebb a csapat, de szerintem most is fogékonyok rá. Hát most már nem úgy vagyunk benne lelki hitoktatásban, mint régebben. De akkor hát az egy olyan élmény volt, hogy még vonzotta is, nem a többet nem küldtünk be, de ezt beküldtük, és gyerekeknek nagy élmény volt, de ez lendületet adtam, hogy felolvastam, hogy látjátok, még a országosan is ismertek lesztek, hogy élitek az evangéliumot. És a házasok körében is így volt. Tehát, hogy megszületett egy kis csapat. Meg kamaszok, akik volt, vagy 3-4 ember, elvittem a Máriapolira is, hát azok még bujkálni kellett az erdőbe, tilos volt minden.
Ehhez az időszakhoz köthető a hajszoló is, ugye?
Nem, ez káplános idő, még utána visszakerültem plébánosnak, és ehhez az időhöz valahol, mert akkor is még ez olyan megtűrt dolog volt, hogy 4 helyen kapott engedélyt a püspökik arra, hogy elindíthatja ezt a, mivel nem volt igazán hitoktató képzés, nem alakult még ki, és elfogadta az állam is, hogy legyenek már olyan intelligens valakik, akik tudnak egy kis közösséget formálni vagy vezetni. Ez volt a gyökere, és így egyre, mert benne voltam, ifjúsági referens voltam akkor az egyházmegyébe is. Emlékszem, hogy akkor azt mondja, hát Eger is indítson a keleti részen, és így került ez is Újfehértóra, hogy oda kerültem vissza a plébánosnak. És nyilván akkor 6 év telt el, ott megtaláltam, felnőttebbek lettek a kicsik, a házasok erősödtek, nem nagy létszám, de ez akkor döbbentett rá, amikor közösség egyik családtagja pap lett. És megkért szónoknak. Ez akkor eltelt már nem tudom hány év, vagy évtized már, és ugye az áldozás alatt én leültem, más papok áldoztattak, és ember úgy nézte, hogy kik jönnek áldozni. Mert azért az áldozás az egy jel, hogy mennyire maradtak hűségesek. mit jelent számunkra a szent áldozás. És azt mondtam, most éveket akarnék mondani, de lehet, hogy egy 20 év eltelt. És hogy 25-öt számoltam meg, akik akkor kamaszok voltak, karjukkal, gyerekkel jöttek, és mondom, hogy 20 év alatt 25 ilyen, egyik közülük sekresés volt, másik kántor volt, tehát az egyház javára születtek ők meg, abban első ittanos közösségben, meg éppen az elköteleződés segítette bennük az ige élés. És a hajszóló pedig így alakult ki, hogy pont 3 évig voltam ott, 3 év alatt le is futott, és őt akkor Egerbe is elindult. A Fajdas Plebáni azt már félbevágta, hogy elkerültem Ószra.
Mesélsz egy picit erről, hogy mit jelent ez a hajszóló?
Püspöki kar próbálkozott, hogy ezt már államilag is elfogadták. Ők 3 évig képződtek. De talán ez is segített, hogy ennek a vezetését a Regnum Mariamra bízták, aki még akkor Tilosban működtek, és nem csak egyszerűen teológiát tanultak, hanem a gyakorlati pasztorációt. Hogy kell egy tábort tűzni, egy programot levezetni? Egy hetes tábort hogy kell megszervezni? És hát ilyen tanárok voltunk, Pelegon Pista bácsi, aki meghalt már, dogmatikát tanított, Lukács Laszi bácsi, aki szintén meghalt, piarista, lejárt, negyedévenként Újfehértóra, hogy a dogma előadást megtartsa a növendégeknek. Akkor a görög teológiáról is jöttek, a Svetisből is jött ki egyháztörténelmet tanító nővér. Tehát csupa, hát olyan mennyország volt akkor a plebánia. Hát elképzelték, hogy 3 szobából állt a plebánia. A nagy szobaterem így állt, itt ültek 30-an, itt hallották az előadást. Szóval egy szép volt. Tehát az, hogy érszak atya mondta, vedd a nyakadba és vigyád, akkor rosszul esett. A Jóisten elrendezte a dolgokat.
Akkor ezt jól gondolom, hogy ez egy képzés volt, és akik ebben a képzésben részt vettek, akkor utána ők mentek a saját kis közösségükbe.
Plébániájukra.
Plébániára, és akkor ott tudtak kis közösségeket alakítani.
Nem tudom, hogy hát itt biztos tudod, mert van Ipolyvece. Még onnan is jöttek Egerbe, vagy a Újfehértóra. Átutazták a fél országot. Ezen a kurzuson jelentkeztek, fölvételt nyertek, mert volt egy elbeszélgetés. És a nyári tábor is kötelező volt a számukra.
Még az is gyakorlatban ott lehet kamatoztatni azt,
igen,
amit
Az egy vizsga is volt a számukra.
Szintén kétszer kerültél a Servita plébániára, Egerbe, a Fájdalmas Anya plébániára, káplánként is, aztán később újfehértói plébános évek után visszakerültél oda is plébánosnak. Ez az időszak, ez mit jelentett számodra? Eger azért egy teljesen más...
Hát a rendőrség is észrevette, hogy más. Egy útlevél kapcsán külön szobába hívtak be, és elkezdtek elbeszélgetni velem, hogy... Igaz az, hogy milyen jó, hogy itt Egerbe került már Újfehértő után. Hát mondom, érsek, hogy a helyezet, én meg ott érzem jól magam, ahova az érsek helyez. Tehát válaszokra is vigyázni kellett, és nem vágyik arra, hogy Rómába tanuljon. Tehát egész így segíteni akarta a jövőm szempontja. Mondom, nem, hát én csak a pasztoráció érdekel igazán, és azt még megtalálom, mondom, jó főnököm, mert Szakó atya jó főnök volt. Legtovább engem én voltam mellett 6 évig. Ez az a káplános év volt. Mindent engedett. Tehát mondta, hogy ne tarts semmitől, tartom a vállamat, stb. És tényleg, mondjuk ott meg is figyeltek, tehát a levéltárból kiderült, hogy megfigyeltek engemet a Servita templomnál, vagy a plébánián.
De ebből te azon kívül, hogy így behívtak, és megkérdezt?
Nem.
Nem volt semmi.
Csak egy kollégám, aki kutatta a levéltárat, megtalálta a velem kapcsolatos lapot is, hogy megfigyeltek Egerbe, és külön hát nem tudom, hogy náluk hogy zajlott ez, de ezt én nem éreztem. És ott még volt egy fájdalmas búcsú, egy hagyományos búcsú, abba bele kellett kapcsolódni. Megint ebből a lelkületből, hogy most a Isten őket küldi, őket kell szolgálnom a hétvégén, és fölfedezni, ott meg különösen is, hogy a szűzanya temploma, és hát azt még nem árultam el, hogy nekem ott kispakkoromban volt ennek a kis csapatnak, akikkel összejártunk, egy felajánlásunk. Elmentünk kimenőbe is, a Fájdalmas Anya szobor előtt tettünk, hogy mivel a fogalmazgalmat hívják Mária művének is, tehát a szűzanya tisztelet otthonról hoztam ezt is, de hogy így egy jó mozgalomba kerültem bele, ahol a Vatikán először így fogadta el a mozgalmat, hogy Mária műve, és arra gondoltunk, hogy ajánljuk fel az életünket a szűzanyának. Ha ő úgy látja, akkor erősítsen a mozgalom lelkületével bennünket. És így mindig, amikor oda kerültem, akkor ez nyilván nagyon tudatos volt bennem, hogy most hová kerültem.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Balogh Gyula Gyöngyös felsővárosi plébánossal beszélgetünk szolgálati helyeiről.
Akkor jöttek a szervét a nővérek, és így voltam a 10 hónapig a második alkalommal fájdalmas után nővérekkel, és hát ott hát nagy illusztris vendégek jöttek, a olasz nővéreket meglátogatni, a cserbi nuncius atya is eljött oda. Én jól éreztem velük magamat, meg sokat segítettek a pasztorációban, mert a nyelvet nem nagyon tudták, de Edith nő tudott gitározni, és ez színezte, és ami ott csoda volt még a második etapban a 10 hónap alatt, hogy nekem az első órán már 40 gimnazista volt az órán. Tehát amikor elkerültem, a 8-osok lehettek, oda voltam 3 évet, és visszajöttem, és ott volt egy ehhez idő, mert ez minden Istenről szól, tehát nem magamról akarom, mert hálát kell adnom a próbatételekért is, mert az is volt, hogy Érsek atya megmondta, hogy Ózra helyez, de fájdalmasan a templom nem kap papot. Majd a szeminárium. És azt én tapasztaltam, hogy ez nem megy, hogy majd a szeminárium kijár misézni. Mert jó, hogy atya elmondja a misét, és szépen prédikál minden.
Jó, de úgy közösséget építeni.
Ott bejártak a misé után a plebániára, közösség élt, és ezt a lelkületet, amit én mutattam feléjük, azt átvették is egymás között is. Szóval a nővérek nem tettek különbséget, tudjuk már nővérek leereszkedtek közénk, és tényleg szép hangulat volt, és volt is egy ilyen fájdalom bennem, hogy most elhelyeznek, és mondom, édesek, hogy én elmegyek egyedül, úgy is tudom, tatarozni kell, ne adjon káplán, minek ott a vödörök között nem mászkáljon a káplán, elég lesz nekem, de adjon ide papot. És így került oda, Felföldi Lacival helyet cserítünk. Ő volt újfehértói a püspök atya. Pécsi püspök. Még a biciklit se hoztuk el, neki is olyan volt, mint nekem. Úgyhogy ott hagytuk. És úgy találkoztunk az átvétel, hogy a hajdunálnási sorompó lett a vasút miatt, és ő is a sorompón állt, én is a sorompón álltam, és ő jött át. Részben csak a helyemre, mert utána a bazilikába került. És így kerültem Ósztra, hogy mondom, ez a hitanosok miatt. Mondtam az érsök úrnak, hogy érsök, hogy akárhogy dönt, elfogadom, de itt ne. És akkor kapott, akkor ment oda Veres Árpád atya.
Te pedig Ósztra kerültél, igen, méghozzá 92-től 99-ig, 7 évet töltöttél Ószton.
Hát ez egy érdekes volt. Előtte éve zárták be a gyárat, tehát 14 ezer munkanélküli, 14 ezer cigány városon belül. Volt telep is, azzal szép kalandjaim voltak. Talán még ezt is hozzá lehet fűzni, hogy a fokolá lekiség az nem a periférián volt az életemben, és hogy tett egy megjegyzést, hogy de ne akart, hogy mindenkit bevigyi a fokolárba. Ez egy olyan nehéz megjegyzés volt, mert vissza is kérdeztem. Hát egy félreértés volt, és érsőgatyában mindig csodáltam ezt a seregi érsőgatyában, hogy tud visszakozni. Na és a Ózdot. Oda mentem, igen, mondtam, egy év múlva augusztusban oda kerültem, és májusban költöztem be plebániára, addig volt ott egy épület, ahol el tudtam normálisan lakni, míg felújították a plebániát, és egy csodálatos szép 7 évem volt. Örültem, hogy ott eltöltöttem a 7 évet. Tehát egyrészt a szociális érzékemet még fényesítette, hogy nem hagyhatom abba. Az szép színes volt, tehát kialakult a Karitász, akkor olyan áldott jó házvezetőnél volt, Jussi néni még él, 80-valány éves, és annyira szépen meg tudtuk írni a szeretetet, hogy tudom, hogy szeret sütni. Süsé már mindig, nem baj, a pusztköltségekbe kerül. Ilyen száraz sütemény, ami eláll. És hát azt látnotok kellett volna, hogy amikor, tudjátok, plebáni a dombon van, és akkor jöttek az iskolába a gyerekek, hát nem tömegestül, de 8-10 gyerek azért mindig felszaladt, és elég volt az, hogy Jussi néni adott nekik egy sütemény, nem kértek többet. Vagy kábítószeresünk hajáért, és hát alig állt a lábán, a egyik zsebébe a hígító van, a másikban a nejlonzacskó is beleszippant, és alig áll meg, mondom, ne szívjon már, hát mindjárt hozom, és 10 perc múlva idézőbe kihúzanodik, és akkor adtam oda neki, amit a kaját kapott. Vagy ott is volt ilyen, hogy család, hogyha hát vettünk egy házat, akkor indult el ilyen csokhoz hasonló valami, hogy kaptak ilyen szociálisan nehéz körülmények között bizonyos összeget. Persze a híják azok lecsoptak rájuk, és pénzt elvették, és valamit alakítottak a lakáson, és mondta, hogy atya, de egy ablak kellene. És vegyék meg, adtam neki pénzt, és mondja másnap, hogy atya, az este beraktuk, és reggelre kilopták. És akkor még egyszer megismételni ezt. Tehát vagy amit leszereltünk a egyik egyházi ingatlanunkban, ilyen csöveket, vízvezetés, hogy odaadni, mert házat építenek. Tehát ezek nyilván nem félérészkedtünk, hogy pénzt adjanak.
Sok nem filléres dolgok, és ebből az időszakból származik, amivel kezdtem ezt a beszélgetést, a cipőlet is oda.
És nagyon szép volt. Úgyhogy néha mondom magamba azért ilyeneket, hogy sokan elmentek már a föld életből, akik azt mondtam, hogy majd behúznak ők engem, mert mennyországba odaérek. Volt olyan, ami legszebb, hogy mit kap az ember a szegényektől. Ez az Aranka volt, aki egyszer jön, hogy atya, most várom a hatodik gyereket, de rosszul vagyok. Hát mondom, Aranka, miért? Hát orvoshoz menjen már. És mondja, hogy atya, én hetente háromszor böjtölök. Egyrészt a bűnösökért, másodszor a családomért, és harmadszor a Gyula atyáért. Tehát ilyen felajánlásai voltam, és nyilván akkor letiltottam, hogy Aranka, ne. Isten, most ezt nem kívánja, amikor kicsit várj, és hát ő is módát van. Hogy nem is van Sanyi, aki mindig jött, és egyik nap felöltöztetjük, ez már úgy Diózsőről volt, felöltöztetjük, és akkor megy a Máltában, megalszik, és még bemegy a tuszulóba, mindenit ellopják. És akkor megint jön másnap, na akkor segítünk rajta. És ezek a biztos, hogy Isten tett érzékeny erre, hogy ezt Isten dicséretet jelenti, vagy nekem kíván ilyet, hogy utca hallott a kiabált, hogy a Jóisten áldja meg Gyula atyát. Na most, akik ott jártak, mondottak, figyeltek, hát ez a Isten humora volt, hogy na úszon, akkor ami még nagyon szép volt ott, hogy egy jó házas közösség kialakult, és megszálltunk egy telepet, ahol cigányok laktak csak. Volt egy valamikor boltként, azt megkaptuk az önkormányzattól, felújítottuk, és az első misén már 40 gyerek volt, de különböző korosztály. És közöttük volt olyan is, aki ruhátlanul volt ott. És hát együtt miséztünk, mert nem tudták a válaszokat, hogy az Úr legyen veletek, ők is mondták, az Úr legyen veletek. De a lelkük annyira nyitott volt, és egy év után már tudtak válaszolni, de ez hogy? Nem én, hanem egy stáb összeállt a házasunkból. Volt összük orvos is, volt bennük tanár is, volt óvónő is, házasok is voltak, akik más munkahelyen dolgoztak, és bevállaltak, hogy kimentek minden szombat délelőtt. Ez a 8-10 ember. És a épület tömbbe volt a kisebb helyiségek, mint boltban, raktárnak használták, de ki, az is föl lett újítva, és ott kisebbeket oda vittük, korosztály szerint szétettük. És minden héten kimentek. Akkor áldozatot hoztak. De értették ezt, hogy vagy odaadjuk az életünket, értük, akkor lesz változás, és harmadik év után volt 10 áldozó közülük. És ők is rendszeres gyónokká váltak, de megint kik figyeltek rá, nem a szülők, hanem ez a csoportból, hogy gyere, jó, eltelt egy hónap, jönne holnap ez az atya, mert káplánom is volt. Megkeresett az Ózi volt, hogy atya, az én mi rokonaim nem lehetnek első áldozók? A cigányasszony. Mondom, én hívom őket, de nem jönnek. És minden szombaton délelőtt 11-re hozott 20 gyereket összeszedett. Az egy gyöngyszem volt, ez így Ózdon. Hát ott ingyen konyha is volt, de hát az...
Ingyen konyhát azt te indítottad ott el, ugye?
Igen. De hát azóta megszűnt, sok minden megszűnt. Az úgy indult el, hogy megint az, ahogy a Karitás, Jéger atyával volt egy idézőben összeszólalkozásom, mondom, Jéger atya, nem tudnál segíteni? Azt mondja, nálatok nincs Karitás csoport. Hát mondom, zászló kell oda, hogy elismerjük, hogy éljük a szeretetet meg. Te, azt mondja, alakuljon meg a Karitás, akkor megy oda is szállít már. És így történt, és amikor eljön először, ott volt 80 ember. Hogy meghallgatta, hogy mit jelent a Karitás, Jéger atya elmondta. És ezekből született meg ez a önkéntes, nem pénzért, meg ilyesmiért vállalták be, hogy tervet berendeztük, öregekre összpontosítottunk, tehát azokat hívtunk meg, ha nem, akkor elvihette. Azt hiszem, még ahogy eljöttem, utána még egy évig működött.
Kedves hallgatóink, Balogh Gyula Gyöngyös felsővárosi plébánossal Papp Ildikó beszélgetett. A beszélgetést egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A 2024. február 5-e és 8-a között megtartott csíksomjói lelki gyakorlatos kántor továbbképzőről szóló beszámolóm második részét hallják. A második nap reggel imaként népzsolozsmát énekeltünk, és a szent misét követően Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apát, egyházzenész tartott elmélkedést az Anya Szent Egyház és a templom címmel. Folytatódik Sándor Béla, kadicsfalvi, betlenfalvi kántor személyes hangú beszámolója, ami február 10-én a romkat.ro nevű erdélyi katolikus internetes portálon jelent meg. Nem véletlen, hogy Pius atya ezt a témát választotta. Gödöllőn befejezéséhez közeledik a premontrei templom építése, lassan a felszentelésére készülünk. Ezt az aktualitást hozta el apát urunk Csíksomjóra. Nem csak az előadásai szóltak az Anya Szent Egyházról, a templomról és a mennyei Jeruzsálemről, hanem a reggeli imaóra, a laudes is. A laudest Balogh Péter Pius vezette, az előénekes Farkas Domonkos, és én voltam. Érdemes megfigyelni, hogyan szól az orgona kíséret, amikor egy zeneszerző orgonista ül a hangszernél, jelen esetben Horváth Márton Levente kollégánk. A laudes bevezetését és az első zsoltárt hallják először. Kapitulum rövid olvasmány szövege a Jelenések könyvéből volt, a 21. fejezet 3. verse. És nagy szózatot hallottam a trónus felől, mely azt mondotta, íme az Isten hajléka az emberek között, és ő közöttük lakozik. És azok az ő népe lesznek, és velük lesz maga az Isten. Szentírási képre épül a gyönyörű himnusz is, a mennyei Jeruzsálem a hívőkből, mint élő kövekből épül fel. A teljes 9 verszakos éneket az Éneklő Egyház énekeskönyvben a 135. szám alatt találják hallgatóim. A templomépítés aktualitása nélkül is jó alapanyagul szolgál elmérkedéseinkhez. A verzikulus pár versecske Krisztus Urunkat idézi. Az én házam imádságházának mondatik. A Benedictus antifóna az Anya Szent Egyháznak és a mennyei Jeruzsálemnek a szilárd alapjáról, Jézus Krisztusról beszél, aki rendületlen kőszál. A himnusz versikulus kantikum hármasa következik. A kántorok tömegéből sokszor kicsendül Kája Sándor barátomnak, a Mária Besnyői Bazilika kántorának stentori hangja. Szent Misét Miki Szent Pál és vértanútársai emlékére énekeltük aznap. A mise ordinárium tételei a Lux et Origo Gregorián miséből hangzottak fel. Évezredes szokás szerint a szkóla, melyet azon a reggelen Maros, Kükülő és Gyergyó kántorai alkottak, és a gyülekezet váltokozásában énekeltük. Ez a válaszolgató éneklés, alternatív, legjobban a Kyriében hallatszik. Sanctusban csak az intonációt énekli a szkóla. Agnusban csak a miserere nobis marad a hívekre.
Amen.
áldozást egyszerű, de megejtő szépségű népének zárta le, mely Magyarországon nem használatos. Erdélyi népgyűjtés alapján került be a Dicsérjétek az Urat című erdélyi énekeskönyvbe. Szövege így hangzik. Imádunk szentostja, drága látos manna, seregeknek ura, királyok királya, üdvözlégy angyali kenyér, váltságunkért adatod bér, drága szentest és vér. Izrael fiait, ki megoltalmaztad, ellenségnek földjén mannával tápláltad, táplálj minket szentesteddel, drága látos szent véreddel, isteni erőddel. Halálunk óráján add, hogy téged méltán, hittel, reménységgel, buzgó szeretettel vehessünk itt az életben, holtunk után az egekben, dicsérjünk szüntelen. Jöjjetek, angyalok, mennyei szent karok, örömmel áldjátok, szent, szent, kiáltsátok. Üdvözlégy oltári szentség, kenyér színben egy istenség, mennyei nagy felség. Ezzel búcsúzom, s várom önöket a jövő héten, viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.